az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Maros Jántal.
Ha meg kéne mondani, hogy ön kicsoda, akkor ön kicsoda?
Én még mindig mentőnek érzem magam. Ahogy a mentősök között van egy ilyen mondás, hogy aki egyszer mentős volt az élete végéig, az is marad.
Miért beszélünk múlt időben?
Nem, mert végül is igen, mentő vagyok. Életem első szakaszában 5 évig, amikor elkezdtem mentőzni, akkor a testet, emberi életet, a fizikai életet mentettem, most pedig az embereknek a lelkét.
De lehetne kettőt egyszerre is csinálni, nem?
Lehetne.
Miért
volt már? Volt rá próbálkozás is, körülbelül 10 évvel ezelőtt.
És nem ment?
Annak idején máltaiaknál próbálkoztam egy ideig. Nagyon nehéz volt összehozni időbeosztásba, tehát a 12 órás szolgálatot, a lelkipásztori munkát. Szóval valahol azért egész embert kívánt mindegyik.
Mondja István atya, aki úrról kiderült, ugye, hogy mentőápoló volt régen?
Igen.
Mentőápoló volt régen, és most pedig lelkipásztor. Merre felé?
Újpesten vagyok, a Szent József templomba, a Kinoin utcába, Kinoin gyógyszergyár közelébe.
Egyszerű emberek lakják azt a környéket.
Igen, igen. Egy lakótelep tartozik oda, egyetemi tanártól a zöldségesig. Mindenki megfordul a templomba, egy kis családi házas körzet tartozik oda. Tehát nagyon sok színű, nagyon érdekes közösség.
Hogy lett ez a váltás?
Hát valahol egységben volt mindig nálam. Tehát valahol kisgyermekkorom óta a templom volt a ifjúsági közösség, az volt a közösségi életünk. Tehát valahol azért én a templom közelében nőttem föl. Plébánosunk nagyon jó ifjúsági programokat szervezett annak idején. Összetartott minket, jártunk templomba, hogy a ítélet azért úgy fontos volt nekem. Egyháziskolába jártam Esztergomba ferencesekhez, és akkor úgy, amikor közeledett ugye a pályaválasztásnak az ideje, akkor megfordult a fejembe az is, hogy esetleg pap leszek, ott maradok a szerzetesek között, szerzetesként élek tovább az életemet, közben vonzott a világi élet is, a világi dolgok, és akkor úgy alakult, hogy pályaválasztás után, érettségi után, utáni nyáron édesapám rosszul lett, mentőt kellett hozzáívni, megtetszett ez a szakma, hivatás, és hát akkor jelentkeztem ősszel a mentőszolgálathoz. Ott elvégeztem, közben általános ápolói, mentőszakápolói végzettséget szereztem, és akkor közben azért úgy ment tovább a hitéleti irányba is az életem, és akkor valahogy egyre nagyobb elhivatottságot éreztem arra, hogy papként szolgáljam.
Ez azért lehet így, mert voltak kudarcok a mentőmunkában, ahol az ember hiába próbált meg mindent megtenni, nem ment.
Valószínű, ez is nagyon összetett dolog.
És ez,
nagyon
ez az embert abba az irányba tolja, hogy próbáljuk meg a sikertelenségek helyett.
Egészen biztos, hogy benne igen. Volt ez is, hogy azért megtapasztaltuk azt is, hogy azért hiába teszünk meg mindent, van egy nagyobb erő is, ami mi nem tudunk fölülírni, meg a mi igyekezetünk sokszor kevés. Mert későn érkezünk, vagy olyan állapotok, olyan körülmények között vannak. Az én egyéni motivációm is közrejátszott.
Mennyire kellett átalakítani az életet?
Hát elő, nagyon, nagyon. Tehát nagyon szerettem a mentőzést. Nagyon szerettem, mert mozgalmas volt, változatos,
tovább
sok mindent
mondom,
látott az ember.
Azt mondom, hogy lehetne a kettőt együtt. Biztos önnek is igaza van, hogy azért ott a templomi munka egyfajta rendszerességet igényel.
Oda kell azért.
A mentőmunka Most már van 24 órás szolgálat, lehet választani, tehát egy-kettőt lehetne vonulni egy hónapban, attól még nem szenvednének akkora hiányt a hívek.
Hát lehetne végül is, de hát...
Na mindegy, ugye onnan indultunk el, hogy nagyot kellett változtatni az életen ahhoz, hogy a papi hivatás?
Igen, mondjuk, igen.
Hivatás? Teljesíthető legyen. Mi az, amit el kellett hagyni egyszer és mindenkor? Isten szolgálatában.
Isten szolgálatában, hát tulajdonképpen egy más szemlélet. Tehát egy teljesen új szemléletet kellett kialakítani. Egyfajta élet, az életmódbeli változások, amik együtt járnak a papi élettel, hogy egyedül van az ember, nincsen családja, nincsen egy gyermek.
Korábban se volt?
Nem.
Nem?
Nem. Nem. Nem, nem volt, próbálkozások voltak, nem sikerült, nem jöttek össze, nem jutottunk úgy közös nevezőre ezen a téren. Lehet, hogy ez is közre játszott abba, hogy akkor így döntöttem.
Az agregényként érte az életét?
Hát 23 évesen mentem el papnak, tehát olyan nagyon aglegénynek nem éreztem magam, inkább azt a készletést éreztem, hogy most már akkor dönteni kellene végleg, hogy most akkor melyik irányba, most 48.
Uh-huh. Hát 25 éve.
25 éve, igen.
Szép idő.
Tehát, hogy inkább azt éreztem, ezt a készletést éreztem, hogy most akkor el kellene döntenem, hogy akkor most melyik irányba megyek tovább. A családi élet felé vagy, megpróbálom az egyházban.
Az embereket nehezebb szolgálni, vagy a jó Istent?
Hát szerintem az embereket.
Mert?
Embereket nehezebb. Emberek nagyon sokfélek, nagyon sokféle igényük van, nagyon sokféle elvárásuk. A jó Istennel úgy meg tud lenni az ember békében.
Nagy vizák nincsenek.
Általában nincsenek. Vannak különféle elvárások, sokszor nagyon sok türelem kell, nagyon sok.
A jó Istenhez?
Jó Isten ez nem annyira. Én jóba vagyok vele. Mindig voltak az életemnek nehezebb szakaszai is, szóval én nem vagyok az alázadó típus, hogy most.
Ezekben a nehezebb szakaszokban segített?
Igen.
Tudunk beszélni egy példáról?
Tudunk, igen. Tudunk. Tehát édesanyámnak a betegsége. Tehát azt kell tudni, hogy egyedüli gyerek vagyok. Édesapám meghalt 9 éve. Édesanyám 4 éve kapott egy sztrókot. Én törtem rá az ajtót. Úgy vittük be a kórházba. Egy nagyon nehéz időszak volt. Kórházba lemondtak róla, mondták, hogy nem tudják, hogy mi lesz a sorsa. Barátokon, ismerősökön keresztül el tudtuk vinni a Furiba, ahol a mentálisan és fizikailag legyengült asszonyt, 73 éves volt akkor, az 2 héten belül lábra állították, és megtanult járni. Hazahoztam egy fél éves rehabilitáció után, tanult bot nélkül járni. Nagyon örültünk, nagyon boldogok voltunk, és akkor egyszer elesett.
Feltört el a combnyakját?
Nem tört el a combnyaka, csak olyan erős fájdalmai voltak, hogy egy hétig feküdt, akkor utána még kapott egy artériás elzáródást a combverőérbe, akkor műteni kellett, és utána kezdtem látni rajta, hogy szét lassan kezdi feladni ezt az egészet, egyre kevesebb lelkesedés van benne, egyre inkább össze. Egyre inkább gyülekeznek sötét felhők, és abba az irányba indultunk el, amerre nem szívesen és nem örömmel indul el az ember. És hát ez az utolsó 2 év volt egy nagyon nehéz időszak, amikor tehát minden erőmet össze kellett szedni, és ott lenni mellette, és ápolni, és kitartani mellette. És mondjuk ebben az időszakban a hitem adott egy igazi támpontot, amiben bele tudtam kapaszkodni, hogy a halál a hitünk szerint az nem egy megsemmisülés, hanem valami, egy kapu, amin keresztül az ember átlép az örökké valóságba, az örök életbe, és tulajdonképpen ez segített, hogy nem végső elszakadás, nem végső búcsút veszünk egymástól, hanem majd egyszer találkozunk.
Ami életre kell. Tirádi.
Egy papnak mi a sikerélmény?
Nekem személy szerint az, amikor visszaköszönnek régi hittanusok, rám köszönnek fiatal családok, és mesélnek akik oda járnak, akik hozzám jártak itt arra, akiket én készítettem föl esküvőre, és akkor mesélnek arról, hogy már vannak gyermekeik, boldogan élnek, szépen élnek. Szóval amikor látom, hogy az akkori munkálkodásomnak megvan a eredménye, amikor rendszeresen ott vannak a hívek a templomba, hallgatják a beszédeimet, érzem, hogy tudok nekik átadni értékeket. Hogy az Isten felé tudom őket vezetni.
Mindegy eszembe jutnak a mentők, ahonnan elindult. Lehetne Markó utcába is egy kápolna. Vagy a bázison, ott a Robert Kellő körúton, ahol be lehet menni. Igen. Hát lehet, hogy volna is rá idő, vagy alkalom, vagy esemény, amit föl kéne dolgozni. Nem gondolt arra, hogy ebbe az irányba lehetne menni, megmenteni a mentőket, fantáziáljunk, nem?
Egyszer volt egy próbálkozásom, nem ebbe az irányba, hanem mentálhigiénés irányba, amiből más okok miatt nem lett semmi. volt egy ilyen kezdeményezésem annak idején körülbelül 8 évvel ezelőtt, amikor végeztem a Semmelweis Egyetemen a lelkigondozói képzést, akkor gondolkodtam azon, hogy a mentőknél egy ilyen mentálhigiénés.
De miért nem lehet a mentőknél egy kápolna
dolgot?
Miért nem lehet egy kápolna a mentőszolgálatnál? Mi az, ami tiltja? Van védőszentje ráadásul a mentőknek, most nem is tudom, néhány évvel ezelőtt még a Mártai főigazgató idején megtalálták a védőszentjüket.
Hát lehetne, nem tiltja.
Lehetne egy olyan személyiség a mentőszolgálatnál, ami szerintem, nem is tudom, volt-e. Talán még soha nem volt. Fogalmam, hogy Debrődi urat megkérdezők a buzami igazgatót, hogy volt-e lelkésze a mentőszolgálatnak. Nem?
Mert nem tudok róla, hogy lett volna, de...
Hát de miért nem csináljuk? Hát mondom ezt itt többes számba.
Próbáljuk ki, hát megkeressük a főigazgatót.
De idáig nem jutott eszébe?
Nekem még nem. Nem.
Milyen furcsa, benne van a mentő múlt.
Igen.
Ahogy így beszélgettünk, és aztán nem jutott eszébe, hogy ebben a minőségemben mit tehetnék a srácokért.
Hát igen, ahogy van, a repülőtéren is van egy ökumenikus kápolna, mert lehetne a mentőszolgálatnál is egy ilyen csendes helyet, ahol mondjuk elcsendesedhet az ember, földolgozhatja a két kivonulás közötti élményeket, vagy munkaidő után betérhet hozzá.
Van olyan, amit önnek is föl kellett dolgozni annak idején, és nehéz volt?
Hát most értelem nem emlékszem, hogy ilyen konkrét esetre, konkrét esetre lett volna, úgy általánosságokat tudok mondani, hogy az úgy általánosságban mi volt, ami nagyon nehéz volt. Ami nem kimondott a mentőmunka, nevezzük így azokat az eseteket, feladatokat, amik...
Tehát az ittas, akik elfeküdt.
Igen, akik valahol ők is
szerintem valahol ezek az esetek,
segítségre szorulnak, igen, de ezek az azért esetek, többet vár az ember.
Tehát. Ezek a próbatételek szerintem a mentőknél, mert ugye nem mindig újraélesztünk, meg nem mindig vezetnek le szülést, meg nem tudom, mit csinálnak, hanem vannak olyan esetek, amikor tényleg próbára van téve az illető, hogy vajon erre a pályára termette, vagy egy tévedés volt, és még meg lehet gondolni. Tehát ilyen nem volt akkor. Mire emlékszik abban az időszakban? Mondja nekem egy illatot, egy szagot, egy színt a 25 évvel ezelőtti mentőzésben.
Amikor a légi mentőknél dolgoztam, Ferihegyen, és dobogókőre kellett menni, egy szikláról leesett egy kislány. És ilyen ködös novemberi szombati nap volt, tűzoltók már ott vártak rá, hiszen minket füstpatronnal jeleztek, hogy hol kell leszállni. És a pilótánk ilyen meredek domboldalva volt az egész, a pilótagép futóját megtámasztotta a domboldalon, kiszálltunk, kipakoltuk a felszerelést.
És közben lebegett.
Elláttuk, akkor közben elment körözni, és amikor elkészültünk, elláttuk a kislányt, akkor intettünk neki, ugyanúgy megtámasztotta a gépnek az orrát, betettük a tűzoltók segítségével a gyermeket, és mentünk vissza. Hoztuk föl Budapestre. Erre úgy visszaemlékezem. Mentés volt. Volt pécelen egy
szülés. Furcsa volt a helyszín.
Mozgalmas volt, nem tudom, hogy akciófilmekben mutatnak ilyeneket, azért, hogy mi kettessel egyent megcsinálni, azért az egy nagy mutatvány volt, meg izgalmas volt. Tehát ezt tényleg úgy éreztük, hogy most tényleg az egy mentő feladat.
Szülésnél vágtam közbe.
Igen, pécelen volt egy, hajnalba mentünk, keresztúrjon kocsisztam. Ez nem szállítókocsin voltunk, és nem, esetkocsi nem volt bent. És akkor kiküldtek a pécelés és a szek között egy tanyára egy, mint a harmadik szüléshez. Hát nem volt egy nagy távolság, egy 10 perc alatt odaértünk, de mire odaértünk, megszületett a kisbaba. Akkor bepakoltuk a póljába, elláttuk úgy, hogy a nagykönyv bele van írva, és akkor vittük be kórházba. Azt hiszem, a Rókusba tartozott még akkor. Jól emlékszem. Hát ott is leverejtékeztem, mire kiértünk a helyszínre, hogy mit, hogy fogok csinálni, mi lesz ott, amikor. És hogy ez egy jó érzés volt. Tényleg megérezte az ember, hogy mi az egy életnél, élet születésénél ott asszisztálni.
Az apaság, meg az anyaság.
Igen.
Ott volt.
Igen.
Apaság nem hiányzik?
Hát olyan kimondottan nem. Olyan nem kóstoltam bele, nem tudom, hogy mi hiányzik. Úgy kívülről belelátok családok életébe.
Nem egy rálátásom,
hát úgy viszonyulok ehhez az egészhez, meg úgy, hogy ennek is megvannak a maga örömei, megvannak a maga keresztjei, a maga próbatételei, ahogy egy család életében is ugyanúgy megvan egymás mellett az öröm és a gond is, csak éppen más összetételben, meg máshogy. És valahogy úgy érzem, hogy az a lelki békének, a lelki életnek a titka, hogy az ember elfogadja, el tudja fogadni azt a helyzetet, amiben van. Most egyik egy állapotból ugrálni a másik állapotba, hogy az majd biztos jobb lesz, hát nem lesz jobb. Ahogy úgy papként is megéltem azt sokszor, hogy elképzeltem, hogy majd egy másik állomás helyen, majd ott más évek lesznek, hogy ott mennyivel jobb lesz. Oda kerültem, hát ott is voltak.
Csak a nevük volt más.
Csak a neve volt más, de összetétele ugyanaz, tehát ugyanolyan az élet, hogy mondja közmondás is, hogy nincsen rózsatövis nélkül. Az szóval életállapot meg feladat meghivatás sincs olyan, aminek csak egy oldala lenne. Megvan mind a kettő, az öröm is, meg a feszültség is megvan.
Thank you.
T-Rádió, ami feltűzött.
A srácok annak idején mit szóltak, amikor elköszöntek?
Általában elfogadtak.
Tehát sziasztok, elmentem papnak.
Na, volt, aki tisztelt érte, a többségük azért úgy látta rajtam is. Tehát úgy érték, pozitívan értékelte. Egy-kettő olyan volt, aki úgy mudvarjasan hallgatott, nem szólt semmit, de általában azért úgy nagy többség azért úgy elfogadta. Elfogadta és megértette, még a vezetők is.
Átment egy másik világba. Soha nem bántam meg?
Úgy igazából nem.
Sokat gondolkozott rajta.
Igazából nem. Nem bántam meg. Hát nem könnyű. Tehát, úgy mondjam, tehát a papi élet, annak is megvannak azért a maga nehézségei, meg maga gondjai, meg azért úgy minden úgy kapcsolatban vagyok az egészségügyel, mentőzéssel, tehát most volt egy mentőautó megáldás itt Szent Kristóf napján nálunk.
Újpesten.
Hát vannak nehézségek.
Hogy telik?
Fáradt vagyok én is, tehát ezek is úgy közben játszanak.
Hogy telik egy napja egy papnak?
Hát reggel fölkelek.
Hűl az ágy szélén.
Igen, fölkelek, a kutyám fogod ébreszteni. Akkor imádkozom a zsolozsmát. Elviszem a kutyát sétálni, megiszom a kávémat.
És kutyával
beszélek. 7 órakor, vagy este 6-kor van mise nálunk. Egyik nap reggel, másik nap este. Akkor elmondom a misét, és akkor utána intézem a plébániának a dolgait, adminisztratív dolgok, a temetések vannak, megbeszélések, pittanórák, esküvői felkészítések, ilyeneket szoktam.
És a kutyával beszélget?
Nem szoktam beszélni, hát úgy jó társam.
Azért kérdezem, az a baj, hogy nem látják a hallgatók, egy nagy darab emberrel beszélgetek. Egy mosolygós nagy darab emberrel. Akinél hát nagyon nehéz elképzelni, hogy föl kell, kinéd az ablakon, úristen, hány óra van, ennyi, föl kell kelni. Ott a kutya az is bögdös az órával, hogy vigyem már valahova. Az ember mit csinál? Végig gondolom, találkozom a barátnővel, ön ezt nem gondolja végig. Ezt meg azt csinálom, én ezt nem... Szolgálata van magának végig. Ugye?
Igen.
Szolgálat minden nap. Igen. Minden percében.
Hát a szabadidőm is szokott lenni.
És ott akkor mi van?
Hát...
Elmegy moziba?
Elmegyek biciklizni. Egy-két barátommal találkozok, nem csak papokkal, ugye a egyházközségből is azért vannak, akikkel úgy nem csak a lelki pásztor, meg hívő kapcsolat jellemző, hanem baráti kapcsolatban is vagyunk.
Mit tartja neked?
Esténként van, összeülünk, leülünk.
Mit tartja neked össze?
Lehet azt mondani, hogy barátság. Szóval közös értékek, hogy jókat tudunk beszélgetni, mint ahogy a civil életben is. Pár ember úgy megérti egymást, hogy úgy, mondjuk úgy, hogy egy húran bendülnek.
Sörözgetnek.
Ja, sörözgetünk, beszélgetünk, megbeszéljük az életnek a dolgait, mi történik a nagyvilágban, papokkal megbeszéljük, hogy mi történik az egyházban, nagy egyházpolitikában, pápának milyen...
Ha most már a papi nőtlenségben, ott már valamilyen reformok talán lesznek, nem?
Nem tudom.
Olvastam, hogy talán rábíznak a papokra, hogy mit szeretnének.
Nem hiszem, nem valószínű, hogy nem. Ez nem valószínű. Legutolsó az volt, hogy római olasz püspökökhöz intézett a pápa egy buzdítást, hogy sok minden fog változni az egyházban, de a celibátusa az valószínű, hogy maradni fog.
Soha nem szólalt meg a szíve. Régen.
Mert megdobogtattam. Nem azt mondom, hogy nem érzéketlenül hagytak, de túltettem magam rajta.
Nagy kudarc lehetett valahol.
Nem úgy fogtam föl, hogy kudarcát. Az ember rááll egy irányra, akkor ott azért többen valahogy.
Vagy az egyháziskola az már egy irány volt, nem? Az egyháziskola azért kimondatlanul valahol ott már megmutatta magát a Jóisten.
Hát ott valami volt, igen. Igen, tehát az már szerintem erős egy véletlen volt. Hogy én odaéreztem a késztetést, hogy most nekem oda kell menni tanulni.
Otthon örültek neki?
Hát elfogadták. Elfogadták, mondjuk édesanyám örült neki. Apám úgy nem nagyon szólt bele, mondta, hogy filmet, te életet, te tudod, ha azt akarod, akkor csináld.
Ő mi volt régen?
Édesanyám egy textilgyárba dolgozott, egyszerű fonónő volt. Édesapám MÁV alkalmazott volt, leszázalékolták még az én kisgyerekkoromban, tehát gyakorlatilag ő mellette nőttem föl.
Mert hogy otthon volt minden.
Ő otthon volt, igen, anyunak el kellett menni dolgozni, és akkor ott apám kezei alatt nő voltam.
Van példaképe?
Papi vonalon? Úgy általában?
Bárhogy.
Volt egy plébánosunk, akinek tulajdonképpen a papi hivatásomat is köszönhette meg, tehát ő ott bábáskodott körülöttem.
Ő mit vett észre?
Semmit, egyszerűen tetszett a stílusa.
De hogy, tehát ő, nem de az hogy a... ő mit vett észre önben, ami miatt úgy érezte, hogy pátyolgatni, bábáskodni kell, látta az elkötelezettséget, vagy mit?
Nem, egyszer egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Hát úgy hívták, hogy a Enzsöláknak hívták, meghalt már, és hát nem egy ilyen szokványos papi karakter volt ő, hanem egy más pap volt, és akkor úgy éreztem, hogy tehát az ő közvetlensége, az ő személyes példája az elég sokat bátorított, meg segített. És akkor 18 évesen egyszer megpróbáltam a teológiát, ugye a mentőzés előtt, és akkor hát egy 5 perc volt a plébánia és a lakásunk közötti út, és az 5 perc elég volt az, hogy elbizonytalanodjak. És akkor ott voltak a kezemben a papírok, mondtam, hogy atya, elhoztam, de úgy érezem, hogy azért még várjunk egy kicsit, még ne add föl postán, majd szólok. És mondta, jó, rendben van, ide leteszem, szóljál, hogyha kell, és hát eltelt 5 év, ő egyszer nem hozta föl nekem, hogy na most mi van a papsággal, most döntöttél, vagy mi lesz már, hát sűrjött az időnsd el, hanem jókat beszélgettünk, Misa után leültünk, megittunk egy pohár bort, beszélgettünk, és úgy éreztem, 5 év múlva, hogy na most jött el az az idő, amikor most úgy el tudott menni. És talán ez a csendes figyelme, ez volt rám nagyon jó hatással, hogy nem éreztem. Tehát szabadnak éreztem magam mellette, nem éreztem egy ilyen sürgetést, kényszerítést, hogy na most akkor menni kell. Már? És az embersége, ez nagyon sokat jelentett nekem, hogy emberséges tudott lenni. Nem csak én velem szembe, másokkal is. Emberekkel szembe is.
Thank you.
T-Rádió. Ahol otthon.
Már megbeszéltük, hogy akkor lesz egy kis imaszoba a mentőknél. Elintézzük valahogyan.
Kell mennem, megbeszéljük.
Elintézzük majd valahogyan. Mi lesz benne?
Most azon gondolkodom, hogy mi lenne a legmegfelelőbb, mivel ugye dolgozók, mindenki másféle hitet, meggyőződést vall, tehát én szívem szerint szeretnék legalább egy feszületet. Egy feszületet benne. Másrészt, hogyha bajtársakat nézem, akkor azért úgy képzelném el, hogy azért ott mindenki otthon érezze magát. Tehát mindenki sajátjának érezze azt a kápolnát, még akkor is, hogyha nem éppen a katolikus vagy keresztény hit irányába elkötelezett. Egy ilyen, úgy mondjuk, hogy ökumenikus kápolna, vagy ilyen csendes szoba, melyében gondolkodom, ami egy ilyen az állomásnak, vagy az épületnek egy csendes zugába legyen, ami meghittséget, bizalmat áraszt, ahol el tud csendesedni az ember, össze tudja szedni a gondolatait, koncentrálni tud egy lényeges dologra, és valahol ki tud emelkedni a hétköznapi életnek a profánsíkjából, és valamit meg tud tapasztalni a természet felettiből.
Ez meg volt már önnél? Ez a megtapasztalás?
Megvolt.
Tudunk beszélni róla?
Persze. Sorkatona voltam. És készültünk az eskütételre, alakuló téren, ott felsorakoztunk, és akkor fölnéztem az égre, és akkor egy felhő valahogy beúszott a nap elé. És akkor néztem a felhőt, és akkor valamilyen furcsa tudatállapotba kerültem. Szóval valahogy az egész gondolatomat, vagy az egész agyamat betöltötte az a felhő, meg az a világosság. És akkor belül hallottam egy hangot, hogy hát te az én katonám vagy. És nem tudom, mennyi idő telt el, másodpercek. Valószínűleg, de az egy másik világ volt, az a pár másodperc. Ahogy néztem azt a felhőt, és hogy a felhő közül a nap ráragyog, tehát én úgy éltem meg, hogy abban a felhőben valami más is van. Valaki más is van. Nem csak a nap, és ezt én egy ilyen megkívás élményként értelmeztem, akkor voltam 20 éves. 20 éves voltam, és akkor éreztem, hogy ott valami van, hogy ez egy személyes üzenet, ami nekem
szól. Jó, tehát 5 évig kellett várni aztán, vagy 3 évig.
Még 3 évet.
Még 3 évig, hogy ezen az úton elinduljon.
Ez volt az egyik dolog, a másik meg, hát az ugye mentőköz kötődik. Hát az ugye mentőzéssel kapcsolatos, hogy nagyon szerettem volna repülni, hogy és hát akkor...
Már mentőhelikopterem?
Nem, általában. Hát első foglalkozás, hogy én helikopterpilóta akartam lenni. Itt a Mátyásföldi repülőtér mögött nőttem föl, mindig szaladtam, amikor úgy néztem, hogy a Mi-8-asokat röpködnek, és akkor hát ez majd nagy leszek, majd én ilyent fogok vezetni, és tudja, testmagasságom méretei miatt akkor még szóba se jöhetett, és nagyon szerettem volna, és akkor úgy, én mindig beszélgettem, hogy az Isten, ezért szeretnék egyszer repülni, hát most mentőknél is van helikopter, hát valahogy intézzék már el.
Az égiek.
Égiek intézzék el, igen, és akkor egyik alkalommal még leszerelésem után hívott a vezető mentőtiszt, hogy Budaörsre átköltözik a légibetegszállító csoport felé egyre, hogy vállalom-e, hogy repülök, és hogy át
tessék,
repülést.
Elintézték a végét.
És akkor előtte azért volt nekem egy alkom azért a Jóistennel, hogy oké, lehet. Amikor említettem azt, hogy leadtam az atyának a papírt, és akkor után mentem az, és mondtam, hogy Istennel, én alkudoztam akkor a Jóistennel, hogy oké, ha akarod, akkor lehet, hogy elmegyek, de azért van nekem is egy álmom, azért szeretnék repülni. És akkor adja már meg ezt, és akkor utána lehet, hogy jobban el tudom magam rászánni. És hát teljesült az álmom. Meghallgatták odafönt a kérésemet, és akkor utána jött, hogy mentem is ki dolgozni első hetekbe, és akkor nagyon jól éreztem magam, nagyon örültem, és akkor kicsit úgy megbotlottam gondolatba, megbicsaklottam, hogy hát akkor most itt vagyok, hát most benne, most hagynám ott a mentőket, amikor teljesült az életemnek az álma, hogy repülök, és akkor ezt csinálom, és ez volt egy reggeli nap, amikor mentem szolgálatba, és akkor délután jön a telefon, hogy másnap mindenki jelentkezik a régi mentőállomáson, ahonnét áthelyezték, megszűnik, mert a mentőszolgálat és a LRI nem tudtak megállapodni.
De a régi forgalmigazgatóság.
Igen, régi forgalmigazgatóság nem tudott megállapodni a épületbérlet.
Ezt is lerendezték az égiek.
És akkor úgy éreztem, hogy akkor most én sakkot kaptam. Azért ugye ez egy jó lecke volt nekem, hogy azért, és egy tanulság volt, hogy azért a Isten azért komolyan veszi, hogy a kéréseinket, partner benne, hogy teljesítse a kérésünket, de utána ezeket kőkeményen bevasalja. Tehát azért szállak az ő kezébe vannak. És hogy be kell tartani a játékszabályokat, amiket alkudoztunk, és akkor ez egy olyan jó kemény lecke volt nekem. Hogy akkor menni kell, azt mondtad, ebbe egyezted meg, akkor tenni kell a dolgodat. Hát ez a két élményem volt, amiben úgy éreztem, hogy van egy természet feletti valóság, hogy van oda át valaki. És hogy én élem az életemet, de ő is bele tud szólni, és ő is tudja irányítani.
Otthon volt valaki hívő?
Ja, kimondottan nem. Tehát, hogy én kezdtem el templomba járni, én kezdtem el ittanra járni, hogy én mondtam a szüleimnek, hogy gyertek el ti, és legyünk ott együtt a misén. Hogy nem voltak a szüleim azok abban az időben, kisgyerekkoromban olyan nagy templomba járok. De a barátaim vittek el engem a templomba. Először itt arra, utána minisztrálni a templomba, szentmisékre, és akkor úgy épültem be a közösségbe. És akkor utána az én példámon, az én szavamra kezdtek el újra járni a szüleim.
Újra járni?
Újra járni, igen.
Mi a jövő? Majd eldönti odafönt?
Hát most egyelőre.
Csinálj egy kápolnát. Nem.
Tudom, csinálj egy kápolnát. Van egy olyan, hát úgy kórházlelkész is vagyok ott Újpesten, ott a
kórházban,
igen.
Az most elfekvőlet, nem?
Most igen, tehát nincsenek.
Az most akkor ad munkát.
Van, ott sok beteg van. És hát ami ugye a távoli tervem, hogy ugye a egyházon belül, a plébániakarkitász csoportján belül szeretnék egy ilyen otthonápolási szolgálatot, ilyen egyházi jellegűt. Mibe beletartozom, mondjuk a lelkipásztori ellátás is, beteggondozás, hát most ezen töröm az agyamat, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani.
Hogy azt a sok esetben méltatlan és emberhez nem méltó körülményeket, és kicsit hányaljuk azzal, hogy otthon is lehet beteg.
Igen, tehát, hogy van rá igény, tehát, hogy akár én, akár munkatársam, hogy találkozunk hozzátartozókkal, és megkérdezik, hogy van-e ilyen egyházi otthonápolási szolgálat, hogy Azért gondolom, betegek is azért vannak olyanok, akik szeretnének otthon lenni, hozzátartozók is szeretnék. Nem engedhetik meg azt maguknak, hogy ott legyenek vele egész nap, hogy napközben valaki.
De nem szívesen tenné be.
Igen, valahogy nem szívesen, be. Igen.
Mit tud mondani egy embernek, akinek a szemlátomást már nagyon látszik az út vége?
Mert attól függ, hogy mit kérdez, hogy mi az, ami nyit. Mindenkinek más és más. Általában ott vagyok mellette. Beszélgetünk, igazából imádkozunk. Ha látom, rajt volt olyan, hogy rákérdez, hogy ha úgy érzem, hogy meg fogok halni, mondja meg, jól érzem.
Mindekor a felelősség?
Megön.
Válaszol, hogy igen, vagy mit mondunk ilyenkor?
Hát így nyíltan nem is mondom meg sokszor, de hazudni nem szoktam. Hát ott csak erősítem, hogy igen, közeledünk, előre haladunk az úton, föl kell készülni rá, Jóisten irgalmas, és megbocsát, és általában megnyugszanak. Tehát azt látom, hogy igazából hozzátartozók sokkal jobban félnek, mint a beteg.
Hát a betegnek azért vannak már tapasztalatai, gondolom a saját betegsége kapcsán.
Igen.
Több ideje van feldolgozni.
Igen, meg valamit ők ott éreznek. Tehát nem tudom, hogy mit éreznek, ez számomra is egy nagy rejtély.
A haldokló, hogy mit érez?
A haldokló, igen, tehát hogy megérzi, hogy meg fog halni. Nem egy olyan, volt mentős kolléga is, akit temettem, és mesélték hozzátartozók, hogy barátok, hogy ment be hozzá látogat, és mondja, hogy te képzeld el, azt álmodtam, hogy meg fogok halni. És megtörtént. Uh-huh. Tehát nem egy ilyen esetben találkozom, és a mai napig is egy rejtély számomra, hogy mit érez ilyenkor a beteg. Vagy honnét szerzi ezt a tudást.
Uh-huh. Az otthon ápolás mellett a körök szerint érdemes volna foglalkozni valahogy intézményesen, vagy nem tudom, hogy a hozzátartozókkal is.
Igen. Tehát én ezt is, mint lelkipásztor, én ezt is bevenném így a szolgálatnak a tevékenységi körébe, egy ilyen mentáligén és lelkipásztori gondozást is.
Ön mellett ki lesz majd egyszer?
Hogy nem érted? Hát...
Ön mellett ki lesz majd egyszer?
Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom még.
Van öregek otthona papoknak?
Van. Vannak papi otthonok. Szeretnék minél tovább aktívan dolgozni. Nem szeretnék sokat szenvedni. Legyen egy kis idő.
Mindenki így van ezzel.
Legyen egy kis idő. Azt sem szeretném, hogy este lefekszem és reggel nem ébredek föl.
Az miért nem szimpatikus?
Nem tartom.
Miért?
Nem tartom korrektnek, szóval azért...
Kivel szemben?
Nem magam, korrekt. Nem, szóval olyan becsapásnak érzem.
Hogy lefekszem és reggel
nem... Reggel nem ébredek föl, igen. Vagy túlvilágon ébredek.
Jó, de a hozzátartozó szempontjából, de jó, nem szenvedett sokat.
De nem biztos. Nem biztos, hogy jó, mondjuk én esetem egy speciális eset, de...
Mert
mondjuk... Más egy mondjuk egy családban, hogy például, mint tudom, este még akkor van egy kisebb-nagyobb
hiba. Jó, hogy attól fél, hogy nem találják meg, majd csak napok múltán.
Igen. Vagy az, hogy van egy félbeszakadt megbeszélés, egy vita, békétlenség, amit nem tudnak utána lerendezni.
Tökéletesen nem lehet csinálni úgysem.
Tehát ez úgy nem biztos, hogy ez a jó, hanem legyen egy kis idő, hogy az ember úgy lerendezi magába a dolgokat, és akkor nyugodt lelkiismerettel tud.
Nem kéne minden nap úgy élni, köszönöm, hogy úgy fekszem le, hogy amit lehetett, lerendeztem ma is.
Hát ez lenne az ideális, igen. Ez lenne az ideális, aztán vagy sikerül, vagy nem.
A fájdalmat
én saját magammal le tudom rendezni. Saját magammal meg az Istennel én lerendezem. De mondjuk egy másik emberrel nem biztos, hogy
olyan mindegy már akkor.
Hogy este sikerül, vagy nem
olyan
sikerül.
Mindegy már akkor.
Hát nekem mindegy, de neki nem biztos.
Ki a fontos, én vagy ő?
Mind a ketten.
A fájdalmat miért adja a Jóisten? Amitől fél? Miért van a fájdalom?
Hát valahol egy lehetőség. Egyrészt egy lehetőség is a növekedésre. Másrészt az embernek a saját hibáinak, a saját gyengeségeinek a következménye, hogy fájdalmat okoz.
Nem, én most a testi fájdalomról kérdezem, amitől tetszik félni.
Ja. Hát ez a velejárója.
Hát hozzátartozik.
Gyengeségnek, az öregségnek. De valahogy hordozni kell.
De fél tőle?
Hát nem tudom, milyen lesz.
Hát ha olyan lesz, akkor olyan lesz.
Olyan lesz, amilyen, tehát. Majd amikor oda van egy közmondás, majd odérünk a folyóhoz, akkor majd átusszuk.
Vagy átmenjünk a hidon.
Igen.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.